Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit Lénárt Vandától hallják. A foglalkoztatottak száma 4.746.000, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt márciusban. 2024 márciusában a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma az előző év azonos időszakához képest 38.000-rel 4.746.000-re nőtt. A munkanélküliek száma 217.000 volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A 2024. január és március közötti időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4.725.000 volt, 29.000-rel több az egy évvel korábbinál. A férfiaknál a foglalkoztatottak létszáma érdemben nem változott, 2.480.000-et tett ki, míg a nők esetében 41.000-rel, 2.245.000-re bővült, írja a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentése. 2023 második felében is Magyarországon volt a legolcsóbb a villamos energia és a földgáz a lakossági fogyasztók számára, az Eurostat legutóbbi adatközlése szerint. Az Uniós Statisztikai Hivatal kimutatása alapján az euróban kifejezett átlagárak hazánkban voltak a legalacsonyabbak a tavalyi második fél évben, ismertette az Energiaügyi Minisztérium. Az MVM csoport összegzése szerint a gáz esetében 10 háztartásból 9, az áramnál 10-ből 8 felhasználása maradt a rezsivédett sáv alatt, írja a közlemény. Felhívták a figyelmet egyúttal arra is, hogy a júniusban induló otthonfelújítási program több tízezer családi házban megvalósuló energiahatékonysági beruházásokhoz nyújt összesen 108 milliárd forint támogatást, írja az Energiaügyi Minisztérium. A kormány az elmúlt 14 évben 28 ezer milliárd forintot fordított az ország fejlesztésére, a beruházásokat pedig nagyrészt magyar vállalkozások valósították meg, ezt mondta az építési és közlekedési miniszter Sárospatakon a Weinberg 93 építő Kft. 30 éves jubileumi ünnepségén. Lázár János hangsúlyozta, az elmúlt 14 év munkájának eredménye az is, hogy a magyarországi építőipar 10 legnagyobb vállalatából 7 magyar. Éveken keresztül ez fordítva volt, és jelenleg egy építőipari honfoglalás és visszafoglalás zajlik, ez pedig kulcskérdés egy ország életében, fogalmazott Lázár János. A miniszter elmondta, a magyar építőipar nagyban hozzájárul az ország gazdasági szuverenitásához, amely egyenesen vezet egy ország és egy nemzet szuverenitásához, függetlenségéhez és önállóságához. Lázár János szerint minden áron és minden eszközzel teret kell nyitni, és helyet kell teremteni a magyar vállalkozások számára, mert azok nélkül soha nem lesz Magyarország elég erős, elég gazdag és elég nagy ország, fogalmazott a miniszter. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jóváhagyta a nettó nulla kibocsátású iparról szóló jogszabályt, amelynek célja az, hogy az Európai Unió belső piacán megvalósulhasson az ipar széndioxid mentessége, közölte az uniós parlament. A jogszabály célja a tiszta technológiák uniós gyártásának fokozása, valamint annak biztosítása, hogy az Európai Unió megfelelő eszközökkel rendelkezzen az átálláshoz a tiszta energiára. A jogszabály megkívánja erősíteni a nettó nulla kibocsátású uniós gyártás ellenálló és versenyképességét, biztonságosabbá és fenntarthatóbbá teszi az energiarendszereket. Jobb feltételeket teremt a megfelelő projektek létrehozásához Európában, és vonzza a beruházásokat azzal a céllal, hogy az unió nettó nulla kibocsátású technológiai gyártási kapacitása 2030-ra megközelítse vagy elérje az építési igények legalább 40%-át. Fel fogja gyorsítani az Európai Unió 2030-ra vonatkozó éghajlat és energiapolitikai céljainak eléréséhez szükséges klímasemlegességre való átállást, továbbá támogatja az Európai Unió arra irányuló erőfeszítéseit, hogy energiafüggetlenné váljon, írja a közlemény.
az időjárásról.
Szombaton gomoly felhős napos idő várható, előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A déli délkeleti szél sok felé megélénkül, de csak az északnyugat Dunántúlon erősödhet meg. Délutánra térségünkben 19 és 23 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Szövegkönyvet, én a magamét írom, és a főszerepet már betöltötted. De mielőtt magadtól is megkérdeznéd, csak egy életem van, ne világon se gazdag rokonom, se virágom, amit adhatok, nincs semmi másom, az a szes idő. Írj, hogyha ráérsz, vezetékesről hívlak este. Nincs kitalálva, minden kocka most áll össze. Megvan a pálya, hogy vele szerettem az összes bárba. S ha vissza is nézel, majd azt mondod, így lett kitalálva. De mielőtt magadtól is megkérdeznéd,
ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Elsőként a vér szerinti szüleik nélkül felnövő gyerekekről beszélgetünk, megismerhetik az SOS gyermekfalvak munkáját. Pehán Szabolcs, operatív igazgató lesz az első vendégünk.
A nevelőszülői hálózatnak ugye az a célja, hogy ameddig a vér szerinti szülő tudja rendezni a dolgát, addig ideiglenesen a gyereknek egy jó körülményeket tudjon biztosítani. És itt azért eléggé változatos okok lehetnek abban, hogy mi történik. Itt akár kórházi kezelésre lehet gondolni, akár amennyiben egy alkohol problémák, vagy kábítószer problémák, akár az, hogyha törvénnyel került, hogy összeütközésben és börtönbe kerül, nagyon ritkán a halál előfordul. Azért ezek nagyon nehéz szociális helyzetben lévő családok, de hogy anyagi okokból elvileg nem emelnek ki senkit. Tehát ha nincs fűtés a lakásban, ha nincs áram a lakásban, ha nincs víz a lakásban, akkor azért valamit lépni kell.
Majd a Magyar Bibliatársulat online versenyéről, játékáról hallhatnak.
És hát az a célunk ezzel, hogy a fiatalok, illetve az idősebbek is minél gyakrabban és minél nagyobb kedvel vegyék kezükbe a Szentírást.
Ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Száz jelentkezőből csak ketten lesznek alkalmasok arra, hogy nevelő szülők legyenek, mondja Pehán Szabolcs, az SOS Gyermekfalvak operatív igazgatója. De miért emelhet ki az állam gyerekeket a vérszerinti családjukból? És mi lesz velük, ha betöltik a 18 éves kort? Milyen támogatásra, segítségre számíthatnak még? Az interjút Erdődi Csenge Diana, a Szegedi Egyetem kommunikáció szakos hallgatója, az egyik tanítványom készítette.
Hogyan kerülnek gyermekek a nevelőszülőkhöz, illetve az ifjúsági házakba?
Hát ugye ez eleve egy nehéz helyzet van ilyenkor mindig. Hogy van egy család, élnek benne gyerekek, apa, anya, vagy csak az egyik, és van valami defektus, valami probléma. Nyilván van egy alapellátás, amelyiknek feltűnik, valakinek feltűnik, hogy gondok vannak, próbálnak segíteni a családnak, de hogy nem megy. És van egy ámhatósági eljárás, aminek a végén kiemelik gyakorlatilag a gyereket a családból. Tehát mindig kell, hogy legyen egy gyakorlatilag független szervnek, a gyámhatóságnak a döntése, ami alapján a gyerekek állami gondoskodásba kerülnek, mert az a élelem. Azt gondoljuk, hogy a gyereknek gyakorlatilag több támogatást, több figyelmet fog kapni egy nevelőszülői családban, az állami gondoskodásban, mert már veszélyeztetve van, eléri azt a szintet, amikor az állam azt gondolja, hogy lépni kell, mert nagyobb esélye van a gyereknek az állami gondoskodásban. És ilyenkor egy gyámhatósági eljárás végén vannak a területi gyermekvédelmi szakszolgálat, amelyiknek feladata ilyenkor, hogy találjon a gyereknek helyet. Ilyenkor megkeresi azokat a szolgáltatókat, akik nevelőszülői hálózatokat üzemeltetnek, és megpróbálnak közösen találni a gyereknek egy megfelelő nevelőszülőt, ahova el lehet helyezni. Ugye az lenne ennek a lényeg, hogy ez egy ideiglenes állapot, arra az időre kerüljön nevelőszülőhöz a gyerek, ameddig a vérszerinti család tudja rendezni a problémáit. Na most ugye itt a defektus a probléma az a vérszerinti családnál van, és az a kérdés, hogy ott mi az a probléma, hogy egyáltalán sikerül-e. Sokszor igen, de sajnos még többször nem.
A megfelelő nevelőszülő kiválasztása az amúgy milyen kritériumok alapján történik?
Itt ugye azt kell tudni, hogy van a felvételnél, tehát ezek a hálózatok, én ugye az SOS gyermekfalvaknál dolgozok, itt mi jelenleg is keresünk nevelőszülőket, de hogy itt van azért egy eléggé komoly felvételi procedúra. Tehát körülbelül azt kell tudni, hogy amikor valaki meglátja a hirdetésünket, vagy megfogalmazódik benne, hogy nevelőszülőnek jelentkezik, és az első kapcsolatfelvétel után, tehát körülbelül 100-ból körülbelül 2 fő lesz az, aki a végén majd meg fog felelni. Mert először is ez egy nehéz történet, elkezdünk beszélgetni, hogy mire is vállalkozik ez az ember, aki ezt megpróbálja csinálni, ez egy gyönyörű történet, de hogy ez azért ember próbáló. Ugyanek milyen felelősségei, feladatai vannak, milyen korlátai vannak, milyen nehézségei vannak. Tehát értelemszerűen van egy, végig kell menni egy folyamaton, itt van pszichológus szűri, egyébként alkalmasnak gondoljuk-e, alkalmasnak látszódik-e a jelölt, és aztán a végén van egy tanfolyam, amit el kell végezni, ahol rengeteg mindennel ismerkedik meg. És amikor ennek vége, akkor mindenki menet közben döntheti egyébként úgy, hogy visszalép. Utána van egy engedélyezési folyamat, és hogyha megkapjuk a kormányhivataltól az engedélyt, akkor alkalmassá válik arra a nevelőszülő, hogy befogadjon. Tehát az az első, a válaszomnak az első része, hogy nyilván valakinek alkalmassá kell válni, meg úgymond ki kell, hogy képződjön erre a feladatra. És amikor már itt vagyunk, hogy várja a gyereket, akkor nyilván, ha tudjuk, akkor megpróbáljuk illeszteni, hogy hány gyerek van nála ilyen szempontokat, hány gyerek van nála, hány férőhely van nála, milyen életkorú, milyen nemű fiatalok. De hogy nyilván itt azért, amikor egy defektus van, egy állami gondoskodásba vétel van, itt azért korlátozottak a lehetőségek, hogy ezt az illesztést hogyan lehet jól megcsinálni. De például ilyen szempontokat szoktunk figyelembe venni, ha csak módunk van rá.
Egyébként, amikor egy gyermek mondjuk egy nevelőszülői családba kerül, ott még esetleg egyéb szakemberek segítik így a gyermek felnevelését?
Ugye a nevelőszülőinket nem hagyjuk egyedül, tehát azt lehet látni, hogy ezért is a hálózatban próbálunk nekik segíteni. Nyilván azt a törvény is előírja, hogy egy nevelőszülői tanácsadónak létezni kell, és neki minden támogatást meg kell adni a nevelőszülőnek. Ugye van egy ilyen minimum követelmény, hogy legalább 3 hetente találkozniuk kell, beszélgetni kell, át kell nézni egy csomó mindent, hogy rendben van-e. Ez nyilván ez a gyerek érdeke is, hogy azért nézzen rá egy külső szem arra, hogy a gyerekkel minden rendben, de ez alapvetően ezek támogató beszélgetések. Emellett nálunk dolgoznak pszichológusok, akik próbálnak segíteni. Szülőcsoportokat működtetünk, szupervíziós lehetőségeik vannak a nevelőszülőknek, tehát azért nyilván van egy támogatási háló körülöttük.
Az SOS Gyermekfalvak milyen életkorú gyermekeket fogad így a legnagyobb számban?
Ugye, amikor állami gondoskodásba vesznek gyermekeket, ők kiskorú gyermekek, akik bejönnek, és nyilván kiskorú gyermekek kerülnek be általában. Na most nekem a korfa nincs előttem, de hogy ez lehetnek egész párnapos csecsemőtől, ha valakit ott hagynak a kórházban. Ez indul innen, és nyilván a logikai határ ez a 17 év és 359 napos, de hát nyilván az a ritkább. De kamasz gyerekek is kerülnek be pár évre a rendszerbe, és aztán egészen változatos, hogy milyen életkorban történik meg ez velük.
Ön azért már sok ilyen esetet láthatott. Ezek a gyermekek nagy részt milyen körülményekből érkeznek, illetve mi a fő ok, hogy a szülők lemondanak a gyermekeikről?
Itt ugye azt még látni kell, hogy ez egy súlyos jogi beavatkozás a szülői jogában, mert hogy ő itt még nem mond le. Gyakorlatilag arra itt az állam elveszi a szülői felügyeleti jogot, és ez egy érdekes jogi probléma egyébként, hogy hogyan és mint van erre joga az államnak, de a gyermek érdekében meglépi, hogy elveszi a szülőtől a gyakorlatilag a felügyeleti jogot, de hát a vér szerinti kapcsolatot nem tudja megszüntetni. A nevelőszülői hálózatnak ugye az a célja, hogy ameddig a vér szerinti szülő tudja rendezni a dolgát, addig ideiglenesen a gyereknek egy jó körülményeket tudjon biztosítani. És itt azért eléggé változatos okok lehetnek abban, hogy mi történik. Itt akár kórházi kezelésre lehet gondolni, akár amennyiben egy alkohol problémák, vagy kábítószer problémák, akár az, hogyha törvénnyel került, hogy összeütközésben és börtönbe kerül, nagyon ritkán a halál előfordul, de hogy ez viszonylag ritka, hogy a családban nincs olyan rokon, aki ilyenkor be tudjon lépni, de nyilván ez is megvan, és hát alapvetően azért ezek nagyon nehéz szociális helyzetben lévő családok, és működik az, hogy egyszerűen, bár anyagi okokból nem lehet kiemelni senkit, hanem inkább az államnak kellene, és próbálja is lehetőségei szinten, de hát azért lehet látni, hogy ez eléggé szűk, de hogy anyagi okokból elvileg nem emelnek ki senkit. De hát ha nincs fűtés a lakásban, ha nincs áram a lakásban, ha nincs víz a lakásban, akkor azért akkor valamit lépni kell, és hogyha nem tudnak neki lakhatásba segíteni, akkor azért előfordul, hogy ezt az eszközt alkalmazzák, de hogy, és azért az is előfordul eléggé sokszor, és az eléggé gyakori, hogy elhanyagolás. Tehát ezek a nehéz szociális körülmények között levő családok, amikor nem tudják gyakorlatilag jól nevelni, vagy megfelelően nevelni ezeket a gyerekeket.
Az ifjúsági házakban hogy néz ki a fiatalok egy napja, tehát hogy milyen kötelezettségeik vannak, illetve hogy miben kapnak segítséget a nevelőktől?
Most jelenleg mi olyan modellben vagyunk, hogy nőnek cseperednek ezek a gyerekek, és aztán betöltik a 18. életévüket, és akkor elvileg ugye az állami gondoskodás az megszűnik, nagykorú, szabad, felnőtt, remélhetőleg boldog állampolgár tud lenni. De azért azt érteni kell, és látni kell kettő dolgot. Az egyik az, amit itt érdemes hangsúlyozni, hogy ezek a gyerekek nem önszántukból hagyják el a vér szerinti családjukat, tehát nekik akkor is az a család, és az az anya, és az az apa, még hogyha egy külső szem azt mondja, hogy ez itt neked nem feltétlenül jó. És az esetek nagy többségében azért ezek a gyerekek traumatizálódnak mélyen. Tehát, hogy kiemelik őket, átkerülnek. Mi simán belegondolunk, hogy hétvégén elmegyünk moziba, hétvégén találkozunk a barátunkkal, jövő héten kivel találkozunk, milyen ZH-ra készülünk. Most ezeknek egyik napról a másikra megszűnik, és jó esetben ott marad az életkörnyezetébe, de gyakorlatilag előfordul, hogy 10-20-30-40 kilométerre kerül az otthonától, új barátok, új kapcsolat. És ez azért mindenképpen egy nehéz, főleg akkor, hogyha a vér szerinti család nem tudja rendezni a helyzetét, és ők bent ragadnak 3-5-10 évre ebbe a rendszerbe, és így nőnek föl. Tehát nagyon sokszor ezt azért lehet látni, hogy ez egy traumatizált lesznek ezek a gyerekek, és nagyon nehéz nekik sok mindent csinálni. Ugye én közgazdász vagyok alapvetően, de nekem a kollégáim azt mondják, hogy nagyon sokszor a traumák, azok sok-sok évvel később jönnek elő, amikor el tudnak kezdeni arról beszélni, hogy egyébként mi történik. Na most eleve itt ez a kamaszkor vége, önállóvá válás, ez eleve egy másik megrázó történet, és hogyha bele gondolunk abba azok, akik a saját vér szerinti családjukban nőnek föl, ott is azt látjuk, hogy azért a fiatalok egyre később lépnek ki a családokból. Tehát nagyon sokáig kitolódik az életkor, ameddig ők a saját vér szerinti családjuk támogatására nem csak távolról számítanak, hanem úgy, hogy otthon is laknak. Na most itt a 18. életévnél ez elvileg megszűnik, és akkor van erre ez az utógondozásnak nevezett, mondjuk így forma, a lehetőség, amit kérhet a fiatal, hogy maradjon, és akkor maradhat vagy a nevelőszülőnél. Nálunk van egy ifjúsági program, ezeket hívhatjuk ifjúsági házaknak, ahol gyakorlatilag az önállóvá válásának egy lépcsője, hogy ő eljön ott, ahol az utóbbi 5-10-15 évben, ki mennyi időben nevelkedett, átjön egy új környezetbe, beköltözik, és már önálló próbál lenni. És akkor értelemszerűen az eleje ez megint egy ilyen furcsa vagy nehéz. Itt ugye vannak, mi nevelőknek hívjuk ezeket a kollégákat, akik itt vannak, akik eleve megpróbálják ezt viszonylag gyengéden megoldani, ezt az átgondozást, célok mentén beszélgetni, mert ugye itt a fiataloknak vagy tanulni kell, vagy dolgozni kell. Tehát az nem nagyon működik hosszú távon, hogy ő egyiket se csinálja, és ebbe kell neki segíteni, hogy ő hogy tudja magát felépíteni. Sokan közülük 18 éves korukra még a valamilyen fajta középfokú oktatásban benne vannak, mert nem végezték el, aki elvégezte. Páran azért vannak, nem ez a jellemző, de néhányan vannak, akik felsőfokú oktatásban is próbálnak belépni, és hát mellette a megélhetésre készülnek, mert nekik innentől van 21 éves korukig, vagy 24 éves korukig, ha tanulnak, akkor 24 éves korukig van még lehetőség ilyen értelemben maradni a rendszerben, akkor ők kapnak lakhatást, kapnak egy nem túl nagy ellátmányt, ez ilyen 60 ezer forint körüli összegre kell gondolkozni, és gyakorlatilag ennyiből meg kell próbálniuk felépíteni az életüket. Most azt lehet látni, hogy az meló nélkül nem fog menni, munka nélkül nem fog menni, ahol valami egyéb keresetre ők szert tudnak tenni, és akkor emellett ők próbálnak tanulni valamit, még egy képzettséget szerezni. Ugye a főiskola egyetem ezért nehéz, mert ugye 60 ezer forintból viszonylag nehéz, amellett meg nem mindig lehet dolgozni, próbálják, plusz nekik aztán el kell kezdeni megpróbálni azt, hogy 3-4 év alatt felhalmozni annyi tőkét, hogy amikor valóban önállóak lennek, akkor hol fognak lakni ezek a fiatalok? Albérletbe fognak menni, hogy tudja lerakni azt a kauciót, hogy tudja berendezni azt az albérletet, megpróbál valami önálló lakhatást teremteni. Tehát nekik ezért kritikus ez az innentől 18 év feletti 3-4-5-6 év, ameddig még bent tudnak maradni a rendszerben, hogy egyrészt olyan képzettséget szerezzenek, amiből meg tudnak élni, a munka világában csak azt tanulja meg, hogy tudja megszerezni a munkát, hanem megtartani, és ez nem feltétlenül egyszerű nekik. És a harmadik pedig, hogy tudja azt a kezdő tőkét fölhalmozni, amiből utána az önálló életben el tud indulni. Na most ugye az volt az eredeti kérdés, hogy visszamenjek, hogy egyébként ők mit csinálnak minden nap. Hát ez a minden nap ebben élnek. Életükben először olyan háztartásban élnek, ahol már nincs anya, nincs valaki, aki megoldja. Nyilván bekerülnek egy valami fajta, valamekkora közösségbe, amelyikben meg kell, eddig ugye volt 1-2-3-4 testvér, vagy nevelt testvér, aki benne élt. Itt ugyanígy bekerülnek, de hát mások a szabályok. Itt nagyjából mindenki egykorú. Feladatokat hogyan kell felosztani. Tehát nyilván vannak ezek a mindennapi háztartásbeli dolgok, amikben ők meg kell tanulniuk, meg el kell tudni indulniuk. Aztán nagyon sokaknak itt valamikor ebben a korban, hogy van-e bankszámlája, jó ez a bankszámlája, hogy kell megnyitni, hogyha munkát keres, akkor munkaügyi központ mit jelent, hogy tud elmenni, vannak olyan programok, amire ő tud jelentkezni. Ha eddig a nevelőszülő túlzottan oktatta, vagy gondozta, akkor most már ezeket neki arra neveljük, hogy egyedül kell neki megcsinálni. Beszéljük át, egy helyre mindig elmegyünk vele, egy hivatali ügyintézést még soha nem vittek végig, és akkor ezek a mindennapi életben ebbe próbálják őket segíteni, és hát nyilván, hogyha iskolába jár, akkor oda be kell járni, ha nem iskolába jár, de akar valamit tanulni, akkor elkezdik keresni, hogy mit tud tanulni, oda hogy kell jelentkezni, ott mi a feltétel, hogy bejusson, ha pedig ez nincsen, akkor pedig a munkavilágában meg kell próbálnia neki elindulnia. Ami ugye azért nehéz, mert az utógondozás elvileg arra van, hogy az életre próbálja nevelni, de azt például, hogyha többet keres egy bizonyos összegnél, ami most ez ilyen 80 pár ezer forint, akkor elvileg a gyámhatóság megszüntetheti, hiszen ő akkor már önálló életvitelre alkalmas. Ami megint csak nehéz, ezért aztán ők hogy tudják úgy csinálni, és akkor erre a diákmunka a megoldás, mert a diákmunka akkor bármennyit kereshet, tehát nekik muszáj vagy létérdek, hogy legyen valami oktatásba való részvétel, amit fel tudnak mutatni. Úgyhogy ebbe folyik a mindennapjuk, alapvetően itt már önállóak, de itt ez a utógondozás, itt már nincsenek minden nap jelen az ő. Az elején nyilván, amikor átköltöznek, akkor azért napi szinten tartják velük a kapcsolatot, de hogy arra próbáljuk őket nevelni, hogy önállóan próbáljanak megélni. Van egy kijelölt heti vagy két heti időpont, amikor a saját személyes nevelőjével beszélgessenek. Vannak témák menti beszélgetések, amikor iskolát keresnek, amikor munkát keresnek, amikor bármi ügyet kell intézni, hogy mi van, ezek értelemszerűen benn vannak, hogy mit kap támogatást, de hogy és egyébként pedig ugyanúgy élnek, mint bármely fiatal itt, aki beköltözik egy albérletbe itt valahol, csak mindenki a saját feladatát próbálja csinálni.
Erre egyébként mi a tendencia, hogy a fiatalok így maradnak 21-24 éves korukig, vagy inkább legtöbben mondjuk elhagyják hát a nevelőszülői családot, és akkor van, aki tényleg inkább azt mondja, hogy na, ő most már egyedül talpra áll, mert nem akar egy ilyen nagy közösségbe beintegrálódni mondjuk.
Én mondtam, hogy én közgazdász vagyok, és én furcsa voltam az SOS-nél is, amikor megjelentem, de hogy ezt a kérdést én nagyon sokat kerestem a kollégáimnál, hogy alapvetően itt most mi a siker egy ilyenben. Hogy valahogy ők nekem ezt mondták, hogy azt kell megnézni, nézni, hogy a kilépésnél ők hogyan tudnak meglépni. Amikor elhagyják a rendszert, akkor a kilépésnél ők mennyire tudnak önállóak lenni, és itt pár kritériumot föl lehet sorolni. Na most nyilván az egyik legfontosabb az én számomra, hogy aki elhagyja a rendszert akárhány évesen, ezt mennyire tervezetten, mennyire átgondoltan, mennyire jól az ő szempontjából jól csinál. Tehát azért az fontos látni, hogy nem az a fontos, hogy én mit gondolok, hogy egy fiatalnak az élete hogyan menjen, hanem hogy ő utána meg tud-e állni, meg sikeresen tud-e kilépni. És itt ebben, mondjuk a tavalyi évben azt gondoljuk, hogy aki kilépett, az mindenkinél volt beszélgetés, nem indulatból, nem hirtelen, még 18 évesek is úgy léptek ki, hogy azt gondoljuk, hogy tulajdonképpen, hogy ez rendben van. Nekem értelemszerűen az az elképzelésem, hogy felajánljuk ezt az ifjúsági programot, mert ez egy jó dolog, és jöjjenek, de azt meg el kell fogadnom, hogy ez nem mindenkinek működik, és ők ezt dönthetik úgy, hogy nem tudok konkrét arányszámot mondani, azért körülbelül a fele azért elfogadja ezt az ifjúsági programba való belépés, hiszen ez egy védőháló neki.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Pehán Szabolccsal, az SOS Gyermekfalvak operatív igazgatójával. Maradjanak az Európa Rádióval.
Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbal zsamot írt felre, a pulzusomat mérte, míg én kérleltem őt, adj még időt. De a homokóra csak pereg tovább velünk egy életen, átfutottunk sok galaxison és csillagrendszeren, de bármennyit nézem az üstökös mezőt, csak őt látom őt. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a végzetem. Pedig volt közöttünk szimbiózis, barátságból szerelem. Tuna parti séták, boldog hajó út a tengeren. Csokoládé apcsók, mézes kalács, soká. És elképzeltünk mindent, jó nagy esküvő lakodalom. Három gyerek szaladgált a fejünkben az udvaron. Esti matinék, közös hagymapucolás, véget nem érő adás. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a vég. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a végzetem. Emlékszem még pontosan, hogy ott azon az éjszakán smaragdzöld íriszében tükörképem nézett rám. Szólt a buszsofőr, kiszállás, végállomás. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a végzetem. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a végzetem. Nős béka vagyok, szerinted majom, de kétség sem fér hozzá, hogy te egy kaméleon. Először ártatlan bárány felhő, majd jégeső. Most hatástalan mindenféle érzést elenítés, a lelki fröccs nem működik, a vodka árt, a sörkevés. Az utcáról hallom, ahogy zokog egy gitár, késő. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a végzetem. L'amour toujours, l'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, l'amour toujours, te vagy a végzetem. Nam 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 n szeretem.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A benzinben és a gázolajban is megfizetik a magyar emberek a háború árát, ezt mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely megismételte, a kormány arra szólítja fel a magyar üzemanyagkereskedőket, hogy a benzin és a gázolaj árát vigyék le a környező országok átlagárára. A miniszter a kormányinfón azt mondta, a háborús árak akkor fognak jelentősen csökkenni, ha béke lesz. Ezért a reális célkitűzés és a kormány célja is az, hogy a háborús árakon már ne lehessen nyerészkedni, közölte a miniszter. Gulyás Gergely elmondta, a benzin és a gázolaj ára Magyarországon magasabb a környező országok átlagánál. A miniszter emlékeztetett arra, hogy a kormány korábban azért egyeztetett a Magyar Ásványolaj Szövetséggel, hogy ne legyen ilyen helyzet. A szövetség is elismerte ennek az igénynek a jogosságát, ezért a kormány szeretné, ha ez a helyzet valóságá is válna. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, a Központi Statisztikai Hivatal adatai az ellenőrzést lehetővé teszik, de ha a kereskedők nem tartják be önkéntesen a megállapodásokat, a kormány lesz kénytelen érvényt szerezni azoknak. A történelem során először idén megindult a földgáz szállítás Magyarországra Azerbajdzsánból, ami nagyban hozzájárul hazánk diverzifikációs törekvéseihez az energiaellátás területén, jelentette be a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Bakuban. A tárcavezető a Magyar Azeri Gazdasági Vegyes Bizottság ülését követő sajtótájékoztatón hangsúlyozta, mindkét országot súlyosan érintik az ukrajnai háború drámai hatásai, de aki jó együttműködést tud fenntartani a kaukázusi térséggel, az eredményesebben tud az új körülményekhez alkalmazkodni az energiaellátásban. Ezzel összefüggésben arra is kitért, hogy Magyarország a diverzifikáció jelszava alatt nem a jól működő megállapodásait akarja kiváltani, hanem újabb forrásokat kíván bevonni az energiaellátásba, már pedig ez leginkább délkeleti irányból lehetséges, fogalmazott Szijjártó Péter. A miniszter üdvözölte továbbá, hogy a kétoldalú kereskedelmi forgalom tavaly 120 millió euróval csúcsot döntött, és tudatta, hogy a két ország vállalatai között folyamatosan épülnek az újabb partnerségek, akár új területeken is. Továbbra is stagnál a szennyvízben a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. Mint írják, az év 16. hetében a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvíz mintákban továbbra is alacsony értéken stagnál. A minták többségénél a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a kimutatási határnál alacsonyabb, és minden helyszínen stagnáló tendencia jellemző. A koncentráció minden vizsgált település esetében az alacsony tartományba esik. Közölték azt is, hogy a 16. héten az influenza A vírus örökítő anyagának koncentrációja a kimutatási határ alatti tartományban maradt a szennyvízben, az országos átlagkoncentráció stagnál. A Magyar Posta elhatárolódik a kamu csomagok tartalmi ellenőrzésének felelősségétől, közölte a vállalat. Mint írják, a Magyar Posta ZRT nem webáruház, hanem kézbesítési szolgáltató, így a megrendelt csomagok tartalmáról nincs és nem is lehet információja. A megrendelt csomagok tartalmának ellenőrzése kizárólag a megrendelő joga és felelőssége, akinek lehetősége van az átvételt megtagadni. A kamu csomagok elkerülése érdekében a posta továbbra is azt javasolja a webáruházakból rendelő fogyasztóknak, hogy a rendelésnél mindig győződjenek meg arról, hogy megbízható webáruházból rendelnek-e. Olyan csomagért pedig, amit nem rendeltek meg, értelemszerűen ne fizessenek, hangsúlyozza a posta. A közleményben arra is rámutattak, hogy a webáruház hitelességének ellenőrzésére érdemes átolvasni az eladó értékelését, az adott webáruház általános szerződési feltételeit, a gyakran ismételt kérdéseket, különösen a reklamációra, a visszaküldésre vonatkozó fejezeteket. Amennyiben ezek ellenére valaki kamu csomagot kap, akkor a rendőrséghez vagy a fogyasztóvédelemhez kell fordulnia, olvasható a közleményben.
az időjárásról.
Szombaton gomoly felhős napos idő várható, előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A déli délkeleti szél sok felé megélénkül, de csak az északnyugat-dunántúlon erősödhet meg. Délutánra térségünkben 19 és 23 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Zúghat a folyó, hallgatag a szó, szíved jégvirág, kezed tűzforró.
Napunk olvadó, dalunk halkuló, táncunk forduló, szerelmed múlandó.
Ismerős a hely, innen mentem el, visszatér, nem fáj.
Megváltoztál, a város szürke volt, szemünkre álmot szórt, a színtelenség minket is elrabolt.
Várok még rád, várok még rád. Ragyoghatnánk az éjszakát. Várok még rád, nincs is tovább, mint régen átragyoghatnánk az éjszakát. Kimondatlan szavak hangod nélkül némaságba tartanak. Ismerős a hely, innen mentem el, visszatér, nem fáj. Megváltoztál, a város szürke volt, szemünkre álmot szórt, a színtelenség minket is elrabolt. Várok még rád, várok még rád. Együtt átragyog az éjszakát. Várok még rád, ha nincs is tovább, mint régen átragyoghatnánk az éjszakát. Segíts a fél homályban.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Pehán Szabolccsal, az SOS Gyermekfalvak operatív igazgatójával, a nevelőszülőkről, és persze azokról a gyerekekről, akiket A nevelőszülők nevelnek, mert a saját családjukból ki kellett őket emelni. Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Az interjút pedig Erdődi Csenge Diana, a Szegedi Egyetem kommunikációs szakos hallgatója, az egyik tanítványom készítette.
Alapvetően, hogyha ugye 21-24 évesen elhagyják ezeket az ifjúsági házakat, akkor van még ezután is valamilyen utókövetés arra vonatkozólag, hogy ők, tehát bármikor mondjuk vissza nyúlhatnak az SOS-hez, és azt mondhatják, hogy még kéne valami segítség, vagy itt már így már nem nagyon tudnak mit tenni az ügy érdekében?
Alapvetően keveset tudunk tenni az ügy érdekében, és nyilván az lenne a jó, hogyha a vér szerinti családdal olyan kapcsolata lenne, akár a szűkebb, akár tágabb családjával olyan kapcsolata lenne, hogy rájuk kellene, hogy támaszkodjon. De ugye nekik ez nagyon sok esetben hiányzik. Itt van az a luk, vagy az a hiátus, hogy egy hálózat, egy szervezet nehezen tudja ezt megoldani szervezeti szinten. Nyilván lehet sok mindent szervezni, de alapvetően az ott már borzalmasan nehéz. Az élethosszig tartó támogatást, meggondoskodást megadni, ezt alapvetően család és barátok tudják megadni, meg házastárs, meg saját szociális kapcsolat, és kevésbé egy hálózat. Nyilván próbálkozunk, és nyilván vannak kezdeményezések, de ezért azért azt lehet látni, hogy az elvárásokhoz képest, meg azt, amit egy valódi család tud adni, egy valódi vérszerinti család tud adni, ez azért kevés. Vannak programjaink, és gondolkoztunk, hogy mit lehet csinálni. 30 éves korukig visszajöhetnek, és ez alapvetően bármikor felhasználhatják, tehát 16 vagy 18 és 30 éves koruk között. Nagy van egy patronálási pályázatunk, és ebben van, amit van egy összeg, amire ők tudnak pályázni, hogyha, és ez nyilván egy pályázat, ami azt jelenti, hogy nem mindenki nyer, de hogy olyan célokat kell neki letenni, ami hihető, ami valós. Na most mi ezt annak idején arra gondoltunk, hogy pont ezt a vér szerinti családnak azt a segítségét adja meg, amikor valaki kilép, családot alapít, és azért azt azért lehet látni, hogy ők nem a legjobban fizető állásokat fogják a magyar társadalomban betölteni egy idő után, bár van sikeres vállalkozó, akit ismerünk, de hogy nem ez a jellemző. És akkor például amikor családot alapít, gyerekek születnek, és gyerekbútort meg kell venni. Vagy amikor beköltöztek valahova, jön a gyerek, és a fűtést kell megoldani, vagy a fürdőszobát kell megoldani, és ez az első ilyen segítség legyen még meg. Tehát mi erre gondoltunk alapvetően, hogy erre menjen. Aztán azt lehet látni, hogy eléggé változatos, aki van, aki vállalkozásához keresett, vagy annak a beindításához keresett, van, aki valóban a lakhatása megoldásához, hogy be tudja rendezni az első lakását. Én szívem szerint az lenne a jó, hogy nyilván, hogyha képzésekre vennék igénybe, de hát ez az én középosztálybeli nézőpontom, hogy ez lenne a jó. Nekik sokkal inkább a mindennapi anyagi dolgok megoldására veszik igénybe, és erre nagyon sokan visszajönnek, 25, 28, 29 éves korukban is akár.
Akit mondjuk gyermekként emelnek ki a vérszerinti családjából, és akár mondjuk 21-24 éves koráig az ifjúsági házakban marad, utána elindul a saját útján. Ön látott már arra példát, hogy utána a vérszerinti családtól mondjuk nemhogy segítséget nem kapott, hanem még neki kellett mondjuk eltartania, besegítenie, mert nem biztos, hogy ugye a vérszerinti családban rendeződtek a dolgok, még annyi év alatt sem. Van olyan, hogy a vérszerinti család ilyenkor olyan elvárásokat támaszt a fiatalok iránt, hogy na, akkor most viszont neked segítened kell nekem.
Röviden és tömören nyilván az, hogy van. Itt azért ez egy eléggé nehéz történet, és én nem vagyok abban a helyzetben, meg nem is tisztem nekem ezeket megítélni. Nyilván egy külső szem sokkal keményebben tud ítélni, de hogy az ő érzéseiket, akik benne vannak ebben, az nyilván nagyon nehéz. És akkor kezdjem először a pozitívval, van egyébként, amikor sikerül rendezni, és egy jó kapcsolat megmarad. Nyilván, hogyha a vér szerinti család nem tudta visszavenni, visszafogadni őt a családban, anya és apának nem sikerült azokat a problémákat megoldani, hogy a gyerekek visszakerüljenek, az nyilván egy nehézség. De elvileg itt azért van arra, és mi erre szeretünk fókuszt és figyelmet és súlyt helyezni, hogy a vérszerinti családnak a kapcsolattartási joga megmarad, ami a gyereknek fontos. Mi azt gondoljuk, hogy fontos, és ez tény. Na most nyilván itt is lehetnek nehézségek, de amikor ez éveken keresztül jól működik, és van egy kapcsolat, és ez van, amikor anya, van, amikor apa, van, amikor mind a kettő, de van, amikor valamelyik nagyszülő, nagybácsi az, aki itt tartja a kapcsolatot vele, akkor értelemszerűen, hogyha van egy élő kapcsolat éveken keresztül, ami megvan, ott nyilván ez egy sokkal könnyebb történet. És akkor ez tud működni, akkor erre nagyobb esély van, hogy ők ott ezt utána jól fogják tudni kezelni. Van, amikor negatív oldalról, mert ugye a kérdés az volt, hogy van olyan, hogy kihasználják ezt a fiatalt. Néhány esetben van. Nyilván önállóvá válik, nyilván valamennyi megtakarítás, amikor kilép, állami támogatást igénybe vehet az első lakhatása megteremtéséhez. Tehát azt azért ilyenkor ezek nem őrületesen nagy összegek, de 1-2-3 millió forint, 4 akár összegyűlhet a mi érték. 18 évesen vagy 21 évesen, amikor kilép valaki, akkor próbálunk nekik segíteni, hogy hogyan tudják ők az emberi kapcsolataikat úgy kezelni, hogy tudjanak nemet mondani, de értelemszerűen ez rajtuk múlik, hogy mit csinálnak vele. Nekünk az fáj látni, hogyha elcsúsznak, de ez is tud egy tanulási folyamat lenni nekik utána. Itt ugye az a nagyon veszély, hogy újra traumatizálódik, egyszer a vérszerinti családból valaki lemondott róla, anya és apának, ő úgy megélheti, hogy nem kellett, és utána aztán még 18-21 évesen is ki akarják használni. Tehát itt azon ez a nagyon nehéz nekik, amikor ilyen történik. És aztán van valóban olyan, amikor ők saját felelősségvállalásukból látják, hogy keresik meg, ők is tartják a vérszerinti családdal a kapcsolatot, és ők belépnek abba, hogy próbálják támogatni a szüleiket. És akkor nyilván azok megint pozitív példák, ilyen is előfordul. Nagyon hálás vagyok azoknak a kollégáknak, nevelőszülőknek, utógondozói nevelőknek, pszichológusoknak, vagy bárki, aki bent van, aki bármelyik hálózatban támogatja ezeket a fiatalokat és gyerekeket. Nyilván az állam azt gondolja, hogy jobb helye van állami gondoskodásban ezeket a gyerekeknek. Gyakorlatilag ezek a kollégák próbálják minden nap apró pénzre váltani, és nem könnyű feladat egyáltalán. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok, és köszönöm mindenkinek, aki ezt csinálja. A másik még itt a hála és a köszönet mentén, hogy azért lehet látni, hogy van egy civil szféra, akik nagyon sok helyen az országban azért megpróbálnak gyermekotthonokban, lakóotthonokban, nevelőszülői hálózatoknál önkéntes alapon segíteni. Ki mit tud? És az ő segítségük is nagyon sok esetben ezeknek a gyerekeknek nagyon fontos, hiszen a szociális hálójuk nekik gyakorlatilag sérült, és így látnak emberi mintákat, és így kapnak segítséget. Tehát bárki bármelyik hálózatnál önkénteskedik, azért én hogy mondjak köszönetet nekik. Az SOS gyermekfalvaknál is nyilván mi próbálkozunk lehetőségeinkhez mérten mindent megadni ezeknek a gyerekeknek és fiataloknak, de ez nem megy ingyen. Ugye azt lehet látni, hogy nekünk három bevételi forrásunk van. Az egyik a magyar államtól megkapjuk a normatív támogatást. Másik az pedig az, hogy van egy adománygyűjtési csapatunk, ez az adománygyűjtési csapatunk beszedi azokat a hiányzó forintokat. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy ha az állami támogatást 100-nak vesszük, akkor mi ugye egy civil szervezet vagyunk, az SOS gyermekfalvak, az egyházi szervezetek kapnak még ehhez a 100 egységhez, még 70-et vagy 80-at az egyházi támogatások miatt. Nálunk az adománygyűjtés jól működik, tehát erre a 100-ra mi rá tudunk tenni még egy 100-at, úgyhogy 200-nál tartunk, de azt gondoljunk, hogy ahhoz, hogy ez jól működik, meg hogy igazán magas szintű ellátást tudjunk adni, ahhoz mondjuk 250 vagy 300 egységnyi pénz kellene. És ezt csak úgy tudjuk, hogy az a több mint 20 ezer magánszemély, aki rendszeres adományozónk Magyarországon, az a több ezer ember, aki eseti adományozónk Magyarországon, illetve az a több száz cég, aki rendszeres támogatónk Magyarországon, az ő támogatásuk nélkül ez nem működne nálunk. Úgyhogy én mindenki, aki itt akármelyik városban Magyarországon, de ilyen kékpólós, SOS feliratú fiatalokat lát, akiknek nekünk adománygyűjtenek, én arra kérek mindenkit, hogy adakozzanak, vagy aki nem találja meg őket, az fölmegy a honlapunkra, az sos.hu-ra, az talál számtalan olyan lehetőséget, ahol nekünk tud segíteni, amit előre is nagyon köszönök, és buzdítok mindenkit, hogy tegye meg.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Pehán Szabolcsot, az SOS Gyermekfalvak operatív igazgatóját hallották.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A bibliaolvasást népszerűsítő online játékot indított a Magyar Biblia Társulat. A verseny során hétről hétre 5 kérdést kapnak a résztvevők, amelyet a kijelölt szentírási szakasz vagy más tartalom elolvasása vagy megnézése után lehet megválaszolni. A szervezők célja rávenni a fiatalokat arra, hogy minél gyakrabban és minél nagyobb kedvel vegyék kezükbe a szentírást. Csak egy érdekesség, egy 2008-as hazai felmérés szerint a Bibliát itthon 100 emberből 2 olvassa naponta, de a református egyháztagok körében sem megy 20% fölé ez az arány. A versenyre vasárnapig lehet jelentkezni egyénileg, vagy akár csoportosan is. A további részleteket Baki Zsuzsannától, a Magyar Biblia Társulat munkatársától hallják.
Kezdjük egy kis történeti dologgal, ugye ez a 18. ilyen online bibliaismereti versenyük. Mi ennek a múltja, hagyománya, miért szervez ilyen számban, ilyen volumenben a Magyar Biblia Társulat Alapítvány bibliaismereti versenyeket?
Tavasszal és ősszel szoktuk most már évek óta meghirdetni ezt a játékot, és az elmúlt évek során igen népszerű lett a tizenévesek, illetve már az idősebbek körében is. Most már a résztvevők száma 300 fölött van, és hát több hetente 5 feladványt kell mindig megoldani, ami alkalmanként körülbelül negyed órát vesz igénybe, tehát viszonylag gyorsan megoldható a kérdések, és hát az a célunk ezzel, hogy a fiatalok, illetve az idősebbek is minél gyakrabban és minél nagyobb kedvel vegyék kezükbe a szentírást.
És hogyan képzeljük el ezt a feladat megoldást? Tehát szavakat kell keresni, kifejtős választ kell adni, milyen kérdésre kell válaszolni, hogyan működik ez?
Úgy működik, hogy a válaszok többségét a Biblia egy-egy megadott fejezetében kell felkutatni. Tehát gyakorlatilag egy-egy kérdésre egy szó lesz a válasz. Más kérdések meg pedig zenés videókra épülnek most ebben a játékban például, de előfordult már, hogy a Biblia projekt kis filmjeit használtuk.
Ki állítja össze egyébként a feladatokat?
Hát ez így, itt a Biblia társulat munkatársaival szoktuk együtt.
És már készen vannak egyébként a mostani feladatsorok? Vagy ez hétől hétre változik, vagy valamennyire egymásra épül, és akkor ezért kész kell legyen az induláskor?
Készen vannak, tehát úgy van, hogy minden héten 5 feladat, 5 kérdést teszünk fel tulajdonképpen, és 5 hét a játék, tehát összesen 25 kérdés van összesen a játékban.
Említett, hogy fiatalok a célcsoport, itt mégis milyen korosztályú fiatalokra gondoljunk? Általános iskola, középiskola, ennél nagyobbak, kiket szeretnének megszólítani?
Elsősorban a középiskolásokat, de az idősebbeket is szeretettel várunk. A legidősebb, azaz, ha jól tudom, akkor 80 éves már. Mindenféle korosztály jelentkezik. Előfordul még általános iskolások is, elő szoktak fordulni a játékban.
Hogyan lehet csatlakozni a játékhoz? Tehát milyen regisztráció szükséges ehhez? Hol lehet ezt megtenni?
Igen, egy Google űrlap kitöltésével, illetve beküldésével lehet regisztrálni. Ez a honlapunkon, a bibliatársulat.hu/játék oldalon is elérhető, és akkor hát ezen a héten még lehet jelentkezni ebbe a mostani online játékba. Vasárnap éjfélig, 28-án, vasárnap éjfélig várjuk a regisztrációkat.
És akkor a verseny pedig azt követő nap hétfőn indul majd?
Hát tulajdonképpen most hétfőn már elindult, de végül is miután tényleg csak 5 kérdést kell megválaszolni, azért úgy gondoljuk, hogy az még beleszér, hogyha valaki még ezen a héten jelentkezik, és akkor meg tudja oldani a játékot.
A kérdéseket egyébként ilyen valamilyen privát formában kapják meg a résztvevők, tehát még e-mailbe elküldik nekik, vagy ez hogy lesz?
Igen, e-mailben küldjük ki. Egy ilyen kis feladatlagszerűt küldünk ki, és hát azon rajta vannak a kérdések, képekkel, videólinkekkel, tehát így kell ezt elképzelni.
És valami témája azért van szűkebben most a 18. versenynek, mint a Biblia? És ha igen, akkor az mi?
Igen, most az a címe a játéknak, hogy miért jött mégis. Ebben azzal foglalkozunk, hogy mégis miért született Jézus a Földre. Azt nézzük meg elsősorban, hogy ő maga mit mondott el.
Mennyire felekezeti a játék, vagy mennyire felekezetektől független, ki érezze magát megszólítva?
Teljesen felekezeti jogatartozástól függetlenül várjuk a jelentkezéseket.
Ha már verseny, vagy mennyire verseny, ezt majd mondja el, de részben azért, bár a neve játék, én hívtam versenynek, bár a leírásban azért szerepel a verseny kifejezés is, szóval mind a kettőt használják. A kérdésem lényege, hogy van-e valamilyen díjazás a végén a legjobbaknak?
Igen, a helyes megfejtést beküldők között könyvcsomagokat fogunk kisorsolni. Van egyéni jelentkezők is, és a csapatokban is lehet jelentkezni, ők egy nagyobb összegű könyvcsomagot vásárolhatnak le.
Ön szerint játék vagy verseny, ha már mind a kettő kifejezést használják a honlapjukon?
Igen, inkább játékról van szó. Tulajdonképpen megoldják a gyerekek, a regisztrálók megoldják a kérdéseket, és tulajdonképpen nem pontozunk, olyan értelemben nem verseny, nem pontozunk, csak a végén lesz egy beküldendő végső megfejtés, mert a menet közben nem is kell beküldeniük semmit, csak a legutolsó héten, az 5. héten kell beküldeniük egy mondatot, és akkor a helyes megfejtés között sorsolással döntsük el, hogy ki nyer ajándékcsomagot.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Magyar Bibliatársulat online bibliaolvasást népszerűsítő játékáról, versenyéről hallották a Bibliatársulat munkatársát.
református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Senki se véd.